Áldás békesség, köszöntök szeretettel mindenkit. A felsősök családi Isten tiszteletén vagyunk együtt. Semmi varázslatos nem fog történni ahhoz képest, amit szoktunk egyébként is csinálni egy Isten tiszteleten. De azért remélem, hogy Isten igéje az jó értelemben varázslat lesz bennünk.
Csendesedjünk el egy imádságra.
Istenünk, áldott és magasztalunk téged, amiért itt lehetünk kerülted, dicsőítünk téged, adventért, azért, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztus. Áldott és magasztalunk téged, Úr Jézus, mert eljöttél, hogy feláldozd magad értünk, hogy életet szerezd nekünk. Köszönjük neked, hogy nem csak emlékezhetünk az első
eljöveteledre, hanem gondolhatunk előre és tekinthetünk előre a te második eljöveteledre is. Add, hogy ebben az adventben, ennek az örömében és reménységében tudjuk élni a hétköznapjainkat és az ünnepeinket, karácsonyunkat is, ez határozza meg, és ennek a fényében járhassuk az életünk útját. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy ezen a vasárnapon újra itt lehetünk a te házadban. Köszönjük neked, hogy magadhoz hívsz és magadhoz szólítasz minket. Köszönjük, hogy van üzeneted a számunkra, és köszönjük, hogy kivonsz bennünket erre az egy órára a hétköznapoknak a forgatagából, és a hétvégében is nem csak a testi, hanem a lelki felülülésünkről is te gondoskodsz. Köszönjük, hogy te kész vagy minket táplálni, hogy ennek a lelki eledelnek az erejével tudjunk végigmenni az előttünk álló napokban, hetekben. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te velünk voltál és gondoskodtál rólunk az elmúlt héten is. Köszönjük neked azt, hogy a testi-lelki szükségeinket te töltötted be. Te látod, mennyei atyánk, hogy milyen utakról jöttünk, milyen napok, milyen hét van a hátunk mögött. Mit hagytunk otthon, mit hoztunk magunkkal, mi van a szívünkben. Azért könyörgünk, hogy te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Kérünk azért, hogy te küld a te megelevenítő szent lelkedet, áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy rád figyelve hadd lehessen megújulás és életváltozás abból az igéből, amit most tőled hallunk. És azért könyörgünk, hogy a templomból kilépve hadd folytatódhasson az Isten tiszteletünk, az életünk Isten tiszteletével, hogy amit tőled meghallottunk és megértettünk, azt tudjuk megélni a hétköznapokban. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Amikor terveztük ezt a családi Isten tisztelet sorozatot, akkor azt gondoltuk, lelkipásztorok, hogy példázatokon haladjunk sorban. A mai ige is egy példázat lesz. Nem kifejezetten adventi ige, de ezt tessenek elnézni nekem. Viszont kifejezetten jó ez az ige arra, hogy közeledjünk gondolatban, lélekben Jézus Krisztushoz, mert ugye az advent erre való. Hogy szeretnénk közelebb kerülni hozzá, megérkezni a jászolbölcsőhöz, meg azért is fontos, hogy ne egyedül közeledjünk, hanem mindnyájan ott legyünk, és ez az ige abban is segít, hogy egymással hogyan tudjuk rendezni a kapcsolatainkat. A Máté evangéliumából származik ez a példázat, és most nem úgy csinálom, hogy felolvasom az egész igét egyszerre, hanem egy picit azt szeretném csinálni, hogy felfejteni a történetet, elkezdeni egy részével, és aztán mindig hozzátenni a következőt. Olyan ez, mint amikor látunk egy képrészletet, a többi ki van takarva, és akkor szépen lassan fölemeljük a lapokat a többiről is, és akkor egybe áll az egész. Vagy tetszenek tudni ez a vicces rajz, amikor két kis karika van, meg egy kör, az elsőre konnektor, ha kicsit rajzolok még, akkor malacka, ha még rajzolok hozzá, akkor meg malac persely. Vagy az, amikor hajtogatjuk a papírt, és akkor először lesz belőle csákó, aztán lesz belőle sótartó, aztán meg lesz belőle hajó. Na, ezek vicces hasonlatok, nem is méltuk talán az igéhez, de így szeretném csinálni. A Máté evangéliuma 18. fejezetéből olvasok most néhány verset. Kimenvén az a szolga, találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt neki adós, és megragadván azt folytogatta ezt mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa lábai elé könyörgött, és ezt mondta neki, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti mindazt, amivel tartozik. Itt vannak nagyon agyas fiatalok köztünk, hogyha csak ezt a részét ismernénk a történetnek, és filmen látnánk, akkor van-e ötletetek arra nézve, hogy miről szólna ez a film? Kiment egy szolga, elkapta a szolgatását, az adósa volt, haladékot kért, ahogy az lenni szokott, ő megszorongatta, nem, és addig szorongatta, míg a másik fizetett. Ezek izgalmas filmek forgatókönyveiben előforduló jelenetek, képkockák. Ez egy, mondjuk, sikeres pénzbehajtás története, nem? Így szokott zajlani. Látjuk magunk előtt, mit tehet a szerencsétlen, mint haladékot kér, a másik nem enged, és végül érvényesül az igazság, amivel tartozik az illető, azt megfizeti. Vagyis helyreáll az egyensúly. Az igazság megvan, adósság kifizetve, innentől kezdve semmi keresnivalójuk nincs egymáson. Hát ez egy szelete a történetnek. De most szeretném, ha kitakarnánk a többit is, és most elolvasom az előzményeket. Hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsola annak ura, hogy adják el azt és feleségét és gyermekeit és mindenét, amilyen csak volt, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte, könyörgött neki mondván, uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságát elengedte neki. Kimenvén pedig ez a szolga találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dinárral volt neki adós, és megragadván folytogatta azt mondván, fizess meg nekem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa lábai elé könyörgött neki mondván, légy türelemmel hozzám, és én mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Hát így már egész más a kép. Az előző képen azt láttuk, hogy jogos igényét adja elő, jogos a behajtás, de ismerve az előzményeket, nem érezzük annyira jogosnak. Két kép van előttünk, az első kép az egy szép kép. A második kép az egy kiábrándító kép. Az első kép arról szól, hogy hogyan lesz a király szolga. Hogyan száll a trónról, lép oda a szolgához, hogyan áll mellé, hogyan szolgál neki. Hogy lesz a királyból szolga. A második kép, a kiábrándító az arról szól, hogy hogy viselkedik egy szolga, amikor király akar lenni. Az első kép Istenről szól, a második kép az emberről szól. De azért, ha elolvassuk ezt a történetet, szerintem van benne néhány olyan részlet, ami meghaladja a logikánkat, és kiugrik valahogy abból, és akkor vannak kérdéseink. Az első ilyen kérdés joggal merülhet fel mindenkibe, hogy hogy kerülhetett ez az ember, ez a bizonyos főszereplő, ekkora adósságcsapdába. Hát biztos devizahitelt vett föl, de hogy lehetett, hogy ő 10 000 talentummal tartozik a királynak, ami iszonyatos összeg, ilyen 1 milliárd forint környékén. Hogy szedhetett össze ekkora adósságot? Ki volt az a király, aki neki kész volt ekkora kölcsönt adni? Hogy nem látta, hogy ő nem hitelképes? Hogy nem látta, hogy ő nem fog tudni fizetni? Ez teljesen abnormális ebben a történetben. Teljesen képtelen történet. Ilyen a valóságban nincsen. Sem pénzügyileg, sem gazdaságilag, sem történetileg, sem pszichológiailag, sehol nincs ilyen. Ez lehetetlenség. És mégis azt látjuk, hogy lehetséges a példázat szerint, és szerintem itt, amikor Jézus Krisztust hallgatták a hallgatói, akkor érezték, hogy itt nem egy földi királyról van már szó. Ez a történet már elemelkedik a realitásoktól, hanem Isten és ember dolgáról van szó. És ami nem létezik földi realitások között ekkora adósságot felhalmozni, az ezek szerint létezik Isten és ember kapcsolatában. Testvérek, ezek szerint létezik, hogy mi Istennel szemben így el vagyunk adósodva. Ekkora méretekben, ekkora arányokban. Kapaszkodunk a kis jó cselekedetünkben, mint egy úszógumiba az óceánon, és 1000 tonnák húzzák lefelé a lábunkat. Magyarázzuk Istennek, aki bizonyítványunkat, ezt meg azt azért jól csináltunk, de micsoda adósságaink vannak. Adósságaink a bűneink. Így fogalmazzák ezt az egyházatyák, hogy a bűneinket 4 területen szoktuk elkövetni. Elkövetjük azokat szóban, elkövetjük cselekedetben, elkövetjük gondolatban, és elkövetjük mulasztással. Mindenki satszolja meg a maga életében, hogy mondjuk egy nap ezeket, ha összeadjuk, akkor mennyit gyűjtünk össze. És egy életen át mennyit gyűjtünk össze. És a mennyországban nem mehet be bűn. Hát olyan lenne, mint ez a világ, olyan lenne, mint a föld. Hát akkor mi lesz velünk? Ha a király számot kezd vetni, és előhívja a szolgáit, és fizetni kell, hogy fogunk fizetni? Semmi esélyünk nincs. Képtelenség fizetni, ahogy itt le van írva. Ez a helyzet a szolga számára megoldhatatlan. Mit csinál szerencsétlen, amit mi szoktunk? Kis haladékot kér. Tehát ez annyira vicces ez a haladékkérés, ez éppen olyan, most a diákjainknak mondom, mint hogyha egész évben semmit nem tanultál volna, sorra írtad volna az egyeseket, röbb dolgozat, egyes, témazáró, egyes, április van, május van, június van, egyes, 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 és mondjuk az osztályozó konferencia előtt azt mondod X tanárnak, hogy tanárnő, csak egy napot kérek még, és mindent bepótolok. Nevetséges. Lehetetlenség. Ezt a lehetetlen helyzetet, amit ember nem tud megoldani, hogy oldja meg a király? Fölmérje a helyzetet, megszánja ezt a szolgát, és azt mondja, hogy rendben van, elengedem minden adósságodat. Testvérek, az, ami nem történhet meg a valóságban, ebben a bankrendszerben, az minden vasárnap megtörténik itt. Isten minden vasárnap az ő szolgáinak, akik érzik, hogy adósságuk van, elmondja a jó hírt, hogy elengedtem minden adósságodat, valaki kifizette helyetted. És ez nem nagy titok, ezt tudjuk, hogy Jézus Krisztus fizetett helyettünk. Minden vasárnap így megyünk ki a templomból. Minden vasárnap ezt megerősíti bennünk Isten. Ez olyan, mint hogyha azt mondaná egy tanár, hogy nálam mindenki ötös, ezt csak elrontani lehet. Innen indulunk, hogy ötös, csak visszafelé lehet menni. Éppen ezért megint csak egy csomó kérdésünk támad a szolgával kapcsolatban, akit látunk a következőképpen, hogy szorongatja, folytogatja a szolgatását. Bagatell összegért, körülbelül 1000 forintnyi összegért, nevetséges. Megint csak kérdéseink támadnak, hát semmi következménye nem volt az életében annak a nagy-nagy dolognak, ami vele történt. Semmi nem következett számára abból, hogy neki minden adósságát elengedték. Ilyen kis stílű lúzer, hogy csak ússzam meg. És megúszta. De ez az ember semmit nem változott. Semmit nem változott. És ez a szomorúság ennek a történetnek, a nagy öröm mellett, meg az Istenről látott kép mellett, hogy őt ez nem hagyja meg. És hogy mi ennek a dolognak a következménye, azt meg most hozzáolvasom a végéről. Látván pedig az ő szolgatársai ezt az incidenst a társával, amik történtek, felettébb megszomorodtak, elmentek, mindent megjelentettek a királynak, amik történtek. Akkor előhívatá jött az ő ura, és ezt mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülned a te szolgatársadon, amiképpen én is azt tettem. És meghallgudván az ő ura átadta a hóhírok kezébe, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Ekképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atya fiának vétkét. Vagyis ez az ember nagy ajándékot kapott, de olyan ajándékot, ami elveszíthető. Testvérek, ez az az ajándék, ami csak akkor lehet a miénk, ha továbbadjuk. Olyan ajándék, ami akkor maradhat a miénk, ha továbbadjuk. Ha nem adjuk tovább, elveszítjük az eredetit is. Sok üzenete van a történetnek, de én most egyet szeretnék kiemelni, és aki hagyja, hogy Isten lelke szólongassa ebben a dologban, a lelkére csomózni, ez pedig az irgalmasság. Ez a fickó irgalmatlan, Isten meg irgalmas, és mi ezen a kettő ponton mozgunk valahogyan. Kedves jókaisok, irgalmasság dolgában szeretném mondani azt nektek, hogy tudjátok-e, hogy a szavak, azok ölnek és elevenítenek. A szavak meggyilkolnak, vagy pedig meggazdagítanak. Életet támaszthatnak, vagy pusztíthatnak. Olyan nagyon gyorsan egyszerűen oda lehet mondani ezt-azt. Lehet, hogy később kiderül, hogy nem is komolyan gondoltad. Butaság volt. De nem tudhatod, hogy abban a másikban hány nap nyugtalanságot jelentett, lehet, hogy sírt is. Lehet, hogy napok óta vagy hetek óta nem bírja magát összerakni, mert az önbecsülése a porban van. Lehet, hogy elhitte magáról, amit mondtál neki. Azt mondja Jakab apostol, hogy a nyelv az egy kicsi tag a testünkben, de hatalmas dolgokat művel. Erdőtüzeket gyújt, ami el nem oldható. Örök pecséteket rakhat ránk, bélyegeket. Vigyázzatok arra, amit egymásnak mondotok. Lehet, hogy a Jókaiban nincsenek nagy balhék és verekedések, de a szóbeli agresszió is agresszió. Az is eléri a hatását, és eléri a célját. Még egyet hadd mondjak, amit úgy érzek, hogy nagyon fontos nektek. Tudom, hogy nektek a legszörnyűbb lenne kiszorulni egy közösség perifériájára, kiszorulni a bandából, a csapatból. Ez mindennél rosszabb. Ez a halálnál is rosszabb, ezért mindent megtesztek, hogy benne maradjatok a falkában. Mindent megtesztek azért, hogy menők legyetek. A menőséggel akkor van gond, hogyha menő csak a másik nyomorúsága által lehetsz. Ha csak akkor lehetsz első és jobb, ha másikat ahhoz le kell nyomni. Ha csak akkor lehetsz nyertes, ha másik vesztes lesz. Ki kéne tanálni nyertes-nyertes játszmákat. A nagy menőkkel úgy van, mint a kaubolyos filmekben, tudod, hogy a nagy menők menők egy darabig. Mikor belépnek a Csehóba, akkor mindenki lesunja a fejét, bemennek az asztalba. Ezeket az embereket nem tisztelik, nem becsülik az ilyen menőket, legfeljebb félnek tőlük és sunyítanak a közelükben, meg köpködik őket a hátuk mögött. Nem olyan jó karrier, és nem hosszú, mert mindig jön egy másik menő, aki menőbb, és egy pillanattal gyorsabban lő. Ezt tudjuk a Western filmekből. Nyertes-nyertes játszmákat. Nem attól leszek nagy, hogy másikat lenyomom, hanem attól, hogy kitalálom, hogy én ki vagyok. Kezdjetek el építkezni, építeni az álmaitokat, a vágyaitokat, azt, hogy ki vagyok én. Erősíteni, összerakni magatokat. És ez tiszteletet fog támasztani a többiekben is. Talán elmondtam már, de bocsássák meg, akik hallották, hogy egyszer egy táborban voltunk, és ott felnőttek is menőztünk, és akkor azt csináltuk, hogy versenyt futottunk, és én lettem az első, és mellettem a nagy tolakodásban egy fiatal asszony futott, akit egyébként nagyon kedveltem, de az egyik kanyarban akkorát esett, hogy ő arra a hétre, amit mi ott akartunk tölteni a táborban, teljesen használhatatlanná vált. Összetörte a kezét, a térdét, a lábát, nyílt sebe volt, onnantól kezdve ő nem mehetett be a medencébe, gyakorlatilag orvoshoz vittük, kötözgettük, és nagyon rossz volt azt látni, nem éreztem sikert, gondolhatjátok, hogy nem voltam nagyon boldog, mert láttam, hogy olyan áron lett ő ilyen, hogy én győzzek, illetve fordítva. Szóval nyertes-nyertes játszmákba kellene játszani, és még egyet hadd mondjak, hogy mi egyháziskolába vagyunk, és lehet, hogy valaki úgy gondolkodik, hogy hát itt mindig a megbocsátásról beszélnek, ezért elengedhetem magam, mert majd úgyis megbocsátanak. Hát ez a kötelességük. Ne játszunk ezzel, drágáim, hanem az a kérésem, hogyha tudod, hogy elrontottad, ha tudod, hogy megbántottad, röviden, gyorsan, minél hamarabb, mielőtt elmélyül, meg megkeseredtek, meg megjegyezzük, meg felírjuk, azonnal rendezzük, menjünk oda, nem így akartam, bocsáss meg, nem számítottam rá, másképp terveztem, hogyan tehetem jóvá. Ezek a rövidke mondatok, de be kell tenni őket a hétköznapi szóhasználatunkba, mert rengeteg bajnak, szomorúságnak az elejét veszik köztetek is. Gondoljátok el, hogy milyen jó egy olyan osztályba járni. Nekem volt ilyen osztályom, ahol nem kellett félni akkor, hogyha hibáztam. Nem röhögtek ki. Mindenki bátran mert jelentkezni, bátran mert kérdezni, mindenki kreatív lehetett, mert nem kellett szorongani, hanem egymást építettük, és jó közösség volt. És mennyi energiát spóroltunk így meg, nem a frusztrációba, meg a szorongásba, meg a dübe öltük az energiánkat, meg az egymás előli bujócskába, hanem abból, hogy közösen dolgozzunk. És szerettünk iskolába járni. És nem volt köztünk kirekesztés. Tudom, hogy ez egy másik világ volt, meg én már egy öreg csont vagyok, de hát ha használható modell nálunk is. És ha még van egy pár percünk, akkor a felnőtteknek is hadd mondjak egy-két dolgot. Itt délelőtt az elengedés tudományáról volt szó, szintén a bocsánat dolgaiban. A felnőttek nyilván több sebet összeszedtek már. Sok olyan ember van az életükben, a gondolataikban, akikre neheztelnek. Mert megrontják a hétköznapjaikat, mert összetörték az álmaikat, mert nem azt nyújtották, amit vártunk tőlük, mert folyamatosan bosszantanak, mert ha százszor mondjuk, akkor se figyelnek, mert soha nem jut eszükbe bocsánatot kérni. Simán átlépik a határokat. És az a problémánk, hogy minél inkább próbáljuk kikaparni ezeket az embereket az életünkből, mint a tüskét a köröm alól, szeretnénk szabadulni tőlük, lezárunk, megkeményedünk, eltávolodunk, és mégis hozzánk vannak ragasztva. Hozzánk vannak ragasztva. Azt mondja Isten igéje, hogy nincs jobb megoldás, nincs, ami átvágja ezt az összekötést, ezt a hozzánk láncoltságot, mint a bocsánat. Tudom, hogy elcsépelt szó, de nincs más utunk, mint a megbocsátás. Semmi más nem ajánl nekünk Isten igéje, és nem azért, mert sajnálja ezt a kis örömöt, amit jelent nekünk az, hogy nyalogatjuk a sebeinket, meg elmondjuk, hogy sokszor elmondjuk, hogy nekünk van igazunk, és már ez is egy kis elégtételt jelent. Isten nem ezt az örömöt sajnálja tőlünk, hanem kevesli. Ez nem öröm. Az öröm az a megbocsátás túloldalán van. Nem könnyű ez az út, ezt sosem mondta Jézus Krisztus, hogy könnyű lesz, de muszáj megjárnunk, hogyha a másik oldalig el akarunk érni. Ez pedig egy döntéssel kezdődik, hogyha Isten azt mondja, hogy ez egy jó út, és járható út, és eredményes, és hatékony, és nekem elegem van abból, hogy szomorú legyek, és elegem van abból, hogy keserű legyek, és elfáradtam abból, hogy mérgelődjek, és elfáradtam abból, hogy mindig javítsak a világon, és nem tudok, és emiatt folyton dühös vagyok, akkor csinálhatok egy olyat, hogy eldöntöm, hogy megbocsátok. Ezt nem mindig igazolják az érzéseim. De a Biblia nem arról beszél, hogy érzések alapján élünk, hanem döntések mentén élünk, majd később igazolják az érzéseim is. Akkor ez, ha döntöttem, azt jelenti, hogy nem mondogatom folyton a történteket, nem ismétlem állandóan. Amennyire tudok, imádkozok magamért, a másikért, amennyire az erőmből telik, nem kerülöm el. És ha elindultam ezen az úton, akkor Isten segíteni fog, és lehet, hogy hoz az élet olyan szituációt, amikor segíthetek rajta. És leoldódik rólam a szorítás, leoldódik rólam a bilincs. Nem a másiknak akar Isten jót, nekem akar jót. Engem félt, engem sajnál. Nekem szeretne segíteni azzal, amikor azt kéri, hogy tedd meg, engedd el. Engedjük el a tartozást, az adósságot, hogy nem azt kaptuk, amit vártunk, hogy mást álmodtunk a másikba bele, arról meg nem tehet, ahogyan a király is elengedte. Az öröm a másik oldalon van, és abban biztosak lehetünk, hogy annak nagy hozadéka van. Karácsony táján azért is jó ezeket a dolgokat átgondolni, mert a karácsony olyan szirupossá vált, hogy ilyen nagy összeborulás, meg szeretjük egymást, szeretjük is, meg nem is. És azt gondolom, hogy mindnyájan vágyunk tartalmas karácsonyra, igaz érzésekre, és ebben segít nekünk ez az ige. Hallgassuk meg a Pintér Béla dalt. Arról szól az ő kis nótája, hogy a sérelmeket homokba kell írni, hogy hadd vigye a szél, és nem megjegyezni.
hogyan tudnám tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne megkötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyeztetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esélyt adni,
imádkozzunk. Édesatyánk, szeretnénk azzal a hittel, amink van, igazat adni most neked, és hinni, hogy amit te mondasz, az a jó megoldás, és úgy van jól, az a hatékony, az lesz célra vezető. Kérünk téged, hogy rongzd le bennünk azokat a magaslatokat, amik elsősorban a te ismereted és a hit előtt épültek bennünk. Kérünk, hogy bátoríts bennünket engedelmességre, és tudom, hogy megjutalmazod a mi minden engedelmes lépésünket. Hálás a szívünk minden korábbi tapasztalatért, amikor igazat adtunk neked, és annak nagy öröm lett az eredménye. Szeretnénk kérni azt tőled, Jézus Krisztus, hogy tárd elénk, hogy micsoda nagy dolog az, hogy nekünk minden adósságunk elengedtetett. Az Isten szeretetének a magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát. Engedd valamilyen módon megtapasztalnunk, felfognunk. Megérteni nem lehet. De kérünk, hogy azt az Istent, aki minket belülről szeret, hadd tapasztaljuk meg. Olyan kicsik vagyunk, szegények, úgy kolduljuk kintről a szeretetet, a megbecsülést, mások tiszteletét, megértését, és olyan butaság, hogy ennyi mindent emberektől várunk, a másiknak sincsen. Ő is koldulja másoktól, és koldusok rázzuk egymást, követelőzünk egymáson. Kérünk Jézus Krisztus, hogy hadd merüljünk bele abba, amit te adsz, hadd adjuk át magunkat neked, hogy tőled kapjuk ezeket, amiket másoktól követelünk és kényszerítünk. Kérünk, hogy így áld meg a mi ünnepi készülődésünket, hogy igazi karácsonyunk legyen, és jól teljen az advent, nem csak külső, hanem belső lelki dolgokat tekintve is. Köszönjük a mai együttlétet. Imádkozunk, édesatyánk, a családokért, akik a Jókai iskola felületén, meg az óvodánk felületén ott vannak, megjelennek. Kérünk, édesatyánk, azokért, akik nehéz munkát végeznek, vagy nehéz körülmények között. Kérünk azokért, akik talán váltásra készülődnek, akik döntések előtt állnak. Imádkozunk azokért a családokért, ahol nehéz együtt lenni, és sok feszültséget hordoznak a szívükben emberek. Imádkozunk azokért a családokért, akik betegeket gondoznak. Kérünk azokért a családokért, ahol talán nehezebb tanulni az átlagnál, és ahol sokat kell tanulni, és nehéz egy napot végigvinni. Kérünk, Úr Jézus, hogy mutasd meg, hogy ez a 21. század, ez se nehéz neked. Ez se olyan megoldhatatlan dolog. Ez se nehezebb, mint a többi volt. És neked ide is van aktuális üzeneted, és rajtunk is tudsz segíteni. Köszönjük neked a mai együttlétet, köszönjük az igét, kérünk, hogy áld meg az esténk hátra levő részét is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben, minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat is a Krisztus Jézusban. Amen.